33. fejezet, ne várj többé, galambom, engemet. Így ment végbe az a magas fogadtatás, amelynek következményeit érdekfeszülten várták Zemplénben, Ungban. A kisújjukat hagyták volna elvágni a megyei nemesasszonyok, ha egy olyan kis tükröt kapnak érte, aminő a mesékben van, hogy aki belenéz odalát, ahová akar, meg az olyan kis szarúért, hogy az ember csak a füléhez teszi és meghallja benne, amit akárhol beszélnek. De tűkön ült Fáj is, Butler is. Nem különben az erdőteleki kastély lakója, aki szintén tudta, hogy Horváth Piroska a nádorhoz hivatalos. Jaj, mi lesz most ebből? Fáj kapva kapott a kegyes főhercegné ajánlatán, nagy dolog az, hogy most ilyen patronushoz jut Piroska. Virrad, öcsém, virrad, írt a levelében Butlernek. Nagy intés lesz ez mindenkinek, hogy az udvari körök szeszélye megfordult, s tudom, inkább leharapják előbb a nyelvüket kanonok urai még Egerben, mint sem ellenünk voksolnának. Butler is majdnem kiugrott örömében a bőréből a Piroska szerencséje fölött, és egyhangulag elhatároztatott, hogy Piroskát a nagyasszony Péter Pál napja táján Bécsbe viszi, és átadja a fenséges asszony kezeibe, aki azután mindjárt nyári palotájába, Tirolba megyen udvarával. Így is lett. De az eredményre nézve csalódtak. Az új patróna semmit sem lendített a dolgokon. A pör sehogy se akart előre menni, az egri szentszék egyre halogatta egy és más ürügy alatt. 2 év telt el, még csak annyira lehetett vinni nagy sürgetéssel, hogy a Szimácsinél halálos ágyánál megjelent tanúkat kihallgassák. A háborúnak az a 2 nagy baja van, hogy sokba kerül, és hogy visszalőnek benne. Különben egészen kellemes dolog lenne. Az a nagy baja volt a Butlerék új akciójának is, Dürjék a Szimáncsiné vallomását bizonyító tanúk ellen olyan tanúkat állítottak elő, akik viszont azt bizonyították, hogy Szimáncsiné az utolsó időkben delirium trémezben szenvedett, és teljesen eszelős volt, nem lehet annak egy szavát se beszámítani. A kanonokoknak könnyű dolguk volt. Az, amiben a kihallgatások után legjobban bízott Fáj, hogy a Butler menyasszonya az udvar légkörében van, egy csöppet sem konfundálta őket. Tudták ők jól, miért van ő ott. A jezsuiták megsúgták Fischernek, hogy a szép kisasszony nem sokára férjhez megy, hiszen annyi deli testőr, annyi finom gavallér kering abban a világban, hogyha 100 szíve volna is elvesztené. Csak várjanak az ítélettel, mihelyt már a leány nem lesz a játékban, akár be is fagyúzhatják Butlert. Mert a közvélemény, mint a kifáradt méh, ha nem lát többé virágot a füvek közt, könnyen visszavonul a kaptárjába. Azért tehát a virágot kell letépetni mindenek előtt. Ezt bizony apránként észrevették Butlerék is. Ohó! Hiszen a Piroska elvitele voltak éppen ravasz taktika. Férjhez akarják adni. A Piroska leveleiből világosan kitetszett ez. A következő farsangon majdnem minden hétre volt egy kérője. A kegyes főhercegné asszony valóságos sportot csinált abból, hogy kérőket fogjon neki, de Piroska álhatatosan kikosarazta valamennyit. Fáj felháborodott, mikor ezt észrevette, ökleivel ütögette a saját fejét. Hol volt az eszem, mikor én még soha se ittem németnek, a hímjének se, s most egy asszony főzött le így. Rögtön fogadni akart, hogy Bécsbe megy, és hazahozza Piroskát. Butler lebeszélte. Csak maradjon ő ott. Én bízom a jellemében. De ha nem bíznám, még kevésbé volna szabad onnét kivenni. Hát jogom van nékem hozzám láncolni őt, hozzám, akinek már vajmi kevés kilátása van az ő kezére. Ha nem szeret meg senkit, és csak vár, ott is abból én alig ha nyerek valamit. Csak tudatnak édes. Ha pedig megszeret valakit, és nőül megy hozzá, jól jár szegény, én pedig semmit se vesztek, csak tudatnak keserű. Ezt az érvelést Fáj is elfogadta. Nemesen gondolkozol, János gróf, igazad van. Valóban kevés volt a kilátás, és miután Piroska csak nem akart férhez menni, és végre a szentszék se halaszthatta ad kalendász grékász az ügyet egy csendes napon, kimondta újra a kötelék érvényességét. Hanem hát ebbe éppen 5 év telt bele, és a János gróf fekete haja közé ezüst szálak kezdtek már vegyülni. Letáre vasárnap hozta meg az ítélet hírét Bozost a budai uram, aki ökröket volt eladni az egri mészárosoknak. Butler elfásultan horgasztotta le a fejét, tudtam, szólt tompán, és nem látszott rajta semmi különös felindulás. Egész nap szótlanul járt kelt a kastélyban, az istállókban, megnézte a lovai teheneit a kertben, a kedvenc öreg fáit, mintha egész nap csak búcsúznék. Este felé benyitott a budai uram lakására, és játszott egy darabig az unokáival. Bevárta, míg budai leteszi a Szent Bibliát, mert minden áldott vasárnap ebben olvasgatott, a jó úr pedig az egészet tudta már könyv nélkül. Maga okos ember, budai uram, szólítál meg csendesen. Valamit kérdezek. Tessék parancsolni. Tud-e olyan országot valahol a világon, ahol nincsenek papok? Budai uram elgondolkozott. Nem igen gondolnám, méltóságos uram, hogy volna valahol olyan nép, amelynek nincsenek papjai. Meg lehet, de nem hiszem. Ha van, én megkeresem, felelte Butler. És azzal elkezdett csomagoltatni, és másnap reggel elutazott. Bécsbe megérkezvén beszállott a Stadt Frankfurtba, az volt akkor a magyar urak vendégfogadója. 2 vagy 3 napig kóborolt az utcákon a Mária Erzsébet palotája körül. Valami terven törte a fejét, vajúdott, küszködött, terhes volt valamivel, nyilván találkozni akart Piroskával, vagy mondani akart neki valamit, csak a miként iránt nem bírt határozni. Végre megpillantott valami ötvösnek a kirakatában egy kis filigrán ezüst hajót. Bement, megvette a zsuzsut, és rávésette magyarul, ne várj többé, galambom, engemet. Amikor megvolt, szinte megijedt tőle. Nem elég magyaros a mondat, és tele van borúval, homállyal. Valami mást akart ő, valami mást, mondta az ötvösnek, hogy reszelje le, de míg az a reszelőt kereste, azt határozta, hogy mégiscsak maradjon, hiszen úgyis mindegy. A kis hajócskát becsomagoltatta, elküldte Piroskának, és ebben aztán megnyugodott, fölszedte innen is a sátorfáját, neki indult a nagyvilágnak felejteni. Járt egy álló esztendeig. Kereste azt az országot, ahol nincsenek papok. Futott az emlékei elől. Egy helyütt sem tudott megmaradni. Tájakat keresett, melyek semmiben se hasonlítanak a mieinkhez, egzotikus fákat, melyek ne emlékeztessenek a bornóciakra. De csak tovább, még egyre tovább, egyik tájék sem az igazi. A fák nem lehelnek sehol annyi oxigént, hogy szabadon, boldogan lélegezhessék, a füveken nincs annyi harmat, hogy a bánatát lemossa, a tenger nem morog olyan hangosan sehol, hogy szívének fájdalmas dobogását eltompítsa. A titkárját, Bót Istvánt a feleútról hazaküldte, azt mondván neki, egyedül akarok bolyongni, kedves Bót, nem tűrhetek magam körül olyant, aki tudja, hogy ki voltam. Idegen titkárt, idegen komornyikot fogadott, soha azelőtt nem hallott nyelvű nemzetbélit, és maga is azt a nyelvet tanulta. Futott a saját énje elől. El akarta hitetni magával, hogy nem emlékszik többé Butler Jánosra. Az emberekkel, a fákkal még sikerült. A pálmák, fikuszok bambán lógatták lusta leveleiket, de a füvek ránevettek, azok a kis füvek csak olyanok voltak, mint a mieink, azok azt mondták, ismerünk téged. A nap is csak az otthoni nap volt. Járt méltóságosan, fönségesen ugyanazon a helyen, ahol tavaly meg azelőtt. Húzódott egyszerre Bécs fölött, Bozos fölött és Konstantinápoly fölött. És ahol egy-egy cserép virág van lányos ház ablakában, azt mind süti, csiklandozza a bimbóját, meghasítja. Hát még a tengerek, ó a tengerek! Hiszen ők idegenek, közömbösek, jók, szelídek, csillapítók, de jaj, azok a nagy hajók, melyek jönnek, mennek rajtok, óriás barázdákat szántva, mintha betűket rajzolnának a végtelen ezüstlapra. Ne várj többé, galambom, engemet!